A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és háladás most és mindenkor. Amen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a halálból, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Elárasztja javaival a te életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Imádkozzunk. Jóságos mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, köszönjük neked az éjszakai pihenést. A tegnapi napot köszönjük, hogy itt lehetünk frissen. Segítsünk, hogy kinyissuk szívünket, életünket, értelmünket előtted, vetkezed be életünket. Add azt, amit csak te adhatsz, Urunk, hogy ne úgy menjünk majd haza innen Pilis-Csaváról, ahogy jöttünk, hanem vigyünk magunkkal örömöt, vigyünk magunkkal megerősödött hitet, vigyünk magunkkal mindent, ami a te ajándékod lehet mindannyiunk számára. Nevedben kezdjük el ezt a napot is, Urunk. Áldásod kísérje minden percét, óráját. Amen. Én vagyok a Pintér Márti, úgyhogy tegnap, aki csodálkozna, hogy a napirendben nem egy ilyen bajuszos, hogy mondjam, testes úriember van, hanem egy izmos, igen, hanem egy hölgyre számított. Mártinak, szóval cseréltünk, majd holnap lesz ő iskolai, ő még iskola lelkész és ott van elfoglaltsága. De a téma viszont, azt nem cseréltük föl, úgyhogy én a kegyelemről beszélek. Egyedül kegyelem, és ehhez Isten igéjét olvasom a római levél első fejezetéből. Mert nem szégyellem az evangéliumot, írja Pál apostol, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Miért kellene szégyelnie Pálnak az evangéliumot? Hiszen, mert nem szégyellem az evangéliumot, azt mondja. Hát mi szégyelni való van az evangéliumban? Egyáltalán hogy jutott eszébe, hogy a római levél indításakor ezt így leírja, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot? Ne felejtsük el, hogy ő egy balhés zsidó volt, tehát ahol ő megjelent, ott valami mindig történt, és elképzelhető, hogy már olyan híre lehetett arra, amerre járt, hogy hát, ha jön ez a pápostól, mindig előáll ezzel az örömhírrel, ezzel az evangéliummal, és ez valahol mindig azzal végződött, hogy vagy megverték, vagy börtönbe csukták. Mindig probléma volt vele. Lehet, hogy ez is a háttérben van. De talán az is eszünkbe jut, hogy abban a korban, amikor ő ért, akkor az okos, filozófus hajlamú görögöknek ez nem volt egy elfogadható, emészhető örömhír. A filozófus hajlamú görögök, akik annak a kornak ugye gondolkodását uralták, meghatározták, azt szerették, ahogy hosszasan lehetett valami elvont dolgokat fejtegetni. Nem akarok ebbe jobban belemenni, és az örömhír, az evangélium számukra, tehát hogy mondjam, nem csigázta fel őket, nem hozta lázba őket. Nem volt egy olyan új gondolat, ami miatt érdemes lett volna kiülni a piasztére, és most ezen elmélkedni, gondolkodni. De hagyjuk most Pál apostolt, gondoljunk arra, hogy napjainkban sem egy vonzó hír az örömhír. az evangélium, mármint. Ma is hasonlókat él át az, aki ragaszkodik a Szentírás üzenetéhez, és aki ezt hirdet, hogy nem fogadják tapsviharral, nem fogják körbehordozni a vállukon, hogy na, te vagy az, aki nekünk most megmondtad a tutit, és amit te mondasz, az végre pedig így kellene, meg így is lehetne. Hogy egészen leegyszerűsítsem, sikert ma gondolom például mi kiskörösen azzal érhetnénk el, ha én a vasárnaponként a kiskörösi evangélikus templom szószékéről mondjuk pénzügyi tanácsokat adnék, hogy hogyan lehet gazdag az ember. Vagy elmondanám, hogy hogyan lehet megszabadulni minden betegségtől és testi, lelki nyavajától. Erre biztos, hogy sokan fölkapták a fejüket, erre biztos, hogy jönnének még a szomszéd településekről, és na végre van itt valaki, aki most majd megmondja nekünk, hogyan gazdagodhatnánk meg. A mai embereknek is valami ilyesmi az örömhír. De azt mondani, hogy meghalt érted Jézus Krisztus, és Isten kegyelmes szeretetéből élsz, hát erre ezt úgy tisztelettudóan megszokták hallgatni. Persze a pap mondja a magáét, ez a dolga, és aztán mennek tovább az emberek. Tehát ma sem olyan egyszerű az evangéliumot hirdetni és képviselni a világban, főképpen a tiszta evangéliumot, és hogy kicsit ott folytassam, ahol tegnap abba hagytam, nagy is a kísértése az egyháznak, hogy modern legyen, és hogy korszerű legyen, és kicsit finomítson azon az evangéliumon, ami 2000 éve pedig sok millió embertársunknak az üdvösséget jelentette, és a bűneitől való szabadulást. A korszellemnek megfelelő elvárásokba igyekszünk csomagolni az evangéliumot. Aztán csodálkozunk, hogy a templomaink meg ürülnek, nyugatabbra tőlünk már árulják a templomokat, és eladják, mert a korszellemnek nekünk nem igazodni kellene, nem modernnek kellene lenni, nem megfelelni kellene a korszellem elvárásainak, hanem ragaszkodni ahhoz, amit Pál apostol sem szégyel. Én azonban ezen hadd csavarjak egyet, mert az én életemben az evangélium olyan nagy dolog volt, hogy én azt gondoltam, hogy most nem kijavítom Pál apostolt, hanem kicsit másképp mondom, és nem azt mondom, hogy én nem szégyellem az evangéliumot, hanem én megköszönöm az evangéliumot, mert ezért az ember csak hálás lehet. És így szeretnék három dologról ma reggel beszélni. Megköszönöm az evangéliumot, mert Istennek a hatalma mutatkozik meg benne. Ezt Pál apostol is írja. Megköszönöm Istennek, mert olyan hatalma van az evangéliumban, ami nekünk embereknek nem adatik meg. Most csak egy példát mondjak. Győzködtünk-e már mondjuk alkoholbeteg testvérrel, emberrel? Szerintem sokan próba, vagy valamilyen függő emberrel. Egyszerűen lepereg róla minden. Én is megtanultam, hogy az ilyen rabságokból akkor lehet szabadulni, ha az illető maga is szabadulni akar. Amíg ő nem akar szabadulni, én mondhatom neki a legkristálytisztább érveket, mondhatom neki, hogy a májad már ekkora, és tönkretesz-e magad körül mindent, nézd majd rám, nincs hatalmam meggyőzni. Hatalma a mindenható Istennek van, és ezt lehet átélni igen sokszor ilyen esetekben, hogy ha sikerül is valóban, én is ugye éppen hívott Péter Attila, megint megyek, valamikor még nem egyeztettünk Középhalomba, tehát ismerem a munkájukat. Mondhatunk mi bármit. Isten az, aki meg tudja győzni az ilyen testvéreinket. De ne beszéljünk ilyen szélsőségekről. Meg tudjuk-e győzni embertársunkat arról, hogy a bűn az, ami elválaszt minket Istentől? Mondhatjuk meg. És jönnek az ellenérvek, hogy hát én nem is vagyok van bűnös. A bűnösök azok az iszlám terroristák, akik magukkal robbantanak föl, még ki tudja, hát bűnös az, aki bankot rabol, bűnösök a mit tudom én kicsodák, akik a látványos, nagy, szaftos bűnöket. De én, hát én egy jó ember vagyok. Igaz, hogy néha hazudok, meg füllentek, meg a anyagiakhoz való viszonyom se mindig korrekt. Hát néha, amikor feleségem, na mindegy, szóval olyan vagyok, mint a többi ember. Ilyen kisebb-nagyobb stiklik elférnek, beleférnek. Hányan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy mi jó emberek vagyunk, de elfelejtjük, hogy Isten mérlegén ez nem számít. Tehát most meggyőzni az ilyen embert sem olyan egyszerű. Megint csak azt mondom, hogy én lehetek Isten eszköze, de nem én fogom meggyőzni, hanem az Úristen hatalma. Az evangéliumban az Isten hatalma mutatkozik meg. Az a csoda, amit nem is tudunk másképp megmagyarázni, csak akkor értjük meg, amikor mi magunk átéltük, amikor egyszerűen leesett a tantusz. Jött az Úristen, és meggyőzött engem, és ott álltam összetörve, és átéltem azt, hogy hát igen, nem hittem volna, hogy én sem vagyok különb, mint a többiek, én sem vagyok más. Hálát adok Istennek az evangéliumért, mert meggyőzött engem, mert az életemnek egy pontján megértette velem, hogy bizony rá van szükségem. Én magamat, az életemet nem fogom rendbe tenni. Lehetek bármilyen ügyes, okos, szép, tehetséges, az ő hatalmas ereje nélkül nem fog változni semmi az életemben. Köszönöm az Istennek, hogy az evangéliumon keresztül a hatalmával meggyógyított engem. A második, amiről beszélni szeretnék, ugyancsak a köszönet szava, hogy köszönöm Istennek, hogy az evangéliumban az Isten igazsága mutatkozik meg, és nyilvánul meg. Isten igazsága. Nagy kérdés, ugye Pilátus is megkérdezte Jézustól, mi az igazság? Mert az igazságról kinek-kinek a maga igazsága jut az eszébe. Ezelőtt nagyon régen, valamikor 1984-ben, amikor Kiskörösön megválasztottak lelkésznek és beiktattak, a beiktatási igehirdetésem alapigéje volt ez a pilátusi kérdés, mi az igazság. És elmondtam azt, amit majd most is el fogok mondani, de ott volt az akkori püspököm, Káldi Zoltán, és hát annyira nem tetszett neki, hogy a közgyűlésen, ami minden Isten tisztelt ilyen ünnepi aktus után van, fölállt és kiegészítette az én prédikációmat, hogy hát a lelkész úr azt is el akarta mondani, de nem mondta, hogy... És ez nagyon szúrta az én hát, bögyömet, és mikor mentünk át a szarvasétterembe, a szokásos ilyen... Meg én akkor még lehet, hogy bátrabb voltam, mint mostában. Püspök úr, mi nem tetszett? Azt mondja, és akkor jött az, amit ez a korosztály tud. Hát nem mondtad el a diakónia teológiát, hogy az az igazság. Mi az igazság? Ahányan vagyunk, mindenkinek van igazsága. Gondoljunk csak bele, hogy vannak, akik a strasbourgi bíróság, vagy mit tudom, meddig képesek elmenni, hogy kiverekedjék a maguk igazát. Lehet egyébként, hogy tényleg igazuk van, ezt most én nem akarom kétségbe vonni, de az igazság szóról igen gyakran a saját igazunk jut az eszünkbe. Itt viszont Pál apostol azt mondja, hogy az evangéliumban az Isten igazsága mutatkozik meg. És ezt én nem tudom másképp érteni, nagyon leegyszerűsítve, hogy Isten igazsága az, hogy nélküle mi elveszettek vagyunk, nélküle bűneinkben élünk, és ez csak egyre jobban eltávolít minket. Ugye kedvenc könyvünk volt sokáig, de most is az csak már a gyerekeink megnőttek, olyan nagyon nem olvassuk, a Bujufa alatt. Ugye abban van egy afrikai mesék, és van egy történet, talán az elején, amikor egy nagy fal nő nagy hirtelen a dzsungel közepén, és akkor az állat, a szebbik része a dzsungelnek a túloldalon van, és akkor az állatok a maguk módján próbálnak átjutni, az elefánt ledönteni, talán a kígyó valami résen, a majom föl akar mászni, de mind kudarcot vallanak a próbálkozásaik. Isten igazsága az, hogy egy ilyen áthatolhatatlan fal választ el minket a szebbik résztől, mondjuk így Istentől, és Isten igazsága az is, hogy azon a saját erőnkből nem jutunk át, nem tudunk megjavulni. Luther nagy felismerése ez volt, a torony élmény, hogy én nem tudok olyan jó lenni, hogy Isten azt mondaná, hogy na brávó fiacskám, most már tényleg tökéletes lettél. Ezért vezetnek tévútra a különböző vallások, most nem keresztjén vallásra gondoltam, hanem a buddhizmus, hinduizmus, amikor egyfajta ilyen tökéletesedést mutatnak célként az embereknek, mert egyszerűen az nem megy. A mi Urunk Jézus Krisztusunk volt, aki elérte ezt a szintet, de senki más. Isten igazsága az is, hogy ő tud segíteni rajtunk. Tehát nem csak azt mondja meg Isten, hogy mi az, ami elválaszt minket, hanem az utat is megmutatja, a megoldást is megmutatja. És hát ez az, ami a mai embereknek nem kell, hogy helyetted valaki más vitte el a büntetést, és szenvedte el a te büntetésedet. Az emberek ez ellen tiltakoznak. Feleségemnek volt egyszer egy ilyen élménye, egy hittanos anyuka rontott be hozzá, hogy miért beszél már mindig a gyerekeknek a bűnről? Hát nem már a bűnről beszélünk, hanem beszélünk szép dolgokról a hittanórán a gyerekeknek. Ilyenek az emberek. És ez, az is pedig nekünk hűségesnek kell maradnunk ahhoz, hogy Isten igazsága az, hogy ő szabadít meg. Ez a kegyelem, a megbocsátás. Megköszönöm Istennek, hogy az evangéliumban Isten igazsága nyilatkozik meg, és Isten igazsága vezetett engem a jó útra. És a harmadik, utolsó, amiről még beszélni szeretnék ezen a reggelen, megköszönöm Istennek abban is, hogy az evangéliumban az ő kegyelmes szeretete mutatkozik meg. Remélem, hogy ezt sokan átéltük, amikor az ember azt éli át, mondjuk egy csendes héten, vagy akárhonnan, vagy valahonnan hazafele haladva, hogy egyszerűen lehult minden teher. Egy hete még jó, sötét gondolatok forogtak bennem, egy hete még kerestem a helyemet, tapogatóztam, mint amikor az ember áramszünetben van otthon a lakásában, és a gyufát se találja, és lever mindent. És akkor valami történt, jött az Isten az ő hatalmával, meggyőzött, megmutatta az ő igazságát, és most egyszerűen minden más lett. Ez a kegyelem. Amikor újra süt a nap, mikor újra meghallja az ember a madarak énekét, amikor magához ölelni az egész világot, és amikor úgy érzi, hogy most tudok is mondani valamit, olyan üzenetnek a birtokába jutottam, ami nem csak az én életemet, hanem mindenki másnak az életét is megváltoztathatja. Egy irodalmi példa jut csak az eszembe, a lengyel írónak, a Sienkiewicznek a Quo Vadisát szerintem mindenki ismeri, ugye ott történik ez a római, minek Patricius, ez a Petronius, ugye az a neve, aki ugye keresztjénnél lesz a felesége Ligia révén, és aztán fölszabadítja a rabszolgáit. És utána azt írja a barátjának ezzel kapcsolatban, hogy amióta szabadok, még jobban ragaszkodnak hozzánk, és még hűségesebben szolgálnak nekünk. Tehát amikor ez a kegyelem, azt gondolom, vagy illetve így látom, hogy az ember, amikor megszabadul, akkor jut el arra az állapotra, hogy boldogan szolgál. Ha magam vívtam volna ki magamnak, akkor lehet, hogy kereket oldanék és elmennék. Ha magam értem volna el, magam leisztoltam volna, de azt éltem át, hogy meg nem érdemelt, meg nem szolgált módon felszabadított engem a mindenható Isten Jézus Krisztusban, ott a kereszten, a keresztfán. És ez az élmény, ami ezt a világot is helyretelti. Az én életemet helyretette, akkor helyretelti a családomét, a szomszédaimét, körülöttem minden emberét, és az egész világnak ez a megoldás. Csak a világ vak, meg süket, és a világ egyelőre megy a maga útján, de nekünk ez a küldetésünk mindenféleképpen. Luthert és a reformációt ez indította el a krisztusi úton, ez a felismerés, hogy az evangéliumot nem szégyelni kell, hanem hálát adni érte, és hirdetni, és szolgálni mindannyiunknak. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért, amit tettél értünk, amit elvégeztél bennünk. Fejet hajtunk előtted, mert a kisujjunkat se tudtuk volna mozdítani nélküled, és semmit nem tudtunk volna elérni. És légy áldott, és magasztalunk téged ezért a végtelen jóságodért, a bűnbocsánatért, a kegyelemért, hogy végigmentél azon az úton, amelyen mi csak elpusztultunk volna, és köszönjük neked, hogy egy napon magadhoz öleltél minket, egy napon a fülünkbe súgtad azt, hogy mennyire szeretsz minket, és mennyire drágák vagyunk neked. Köszönjük neked Jézus Krisztus kiontott vérét ott a kereszten, hogy helyettünk szenvedett. És köszönjük a felismerést is, hogy ezt kell képviselnünk, ezt kell hirdetnünk, ezt kell minél hitelesebben, minél átélhetőbben elmondanunk embertársainknak. Te vagy a megoldás a mi világunknak is, minden gondjára és bajára. Légy áldott ezért is. És segíts, hogy ez az öröm járja át életünket, amíg élünk, annak minden napját, percét. Ez éltessen minket, hogy a tieid vagyunk, veled vagyunk. Légy áldott ezért mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.